Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Kik manapság a bölcsészek? És igaz-e, hogy válságban van a humántudományok egyetemi képzése és a különböző szakterületek? Milyen jövő képzelhető el egy haszonelvű világban a mesterséges intelligencia és a számítástechnika korában? Mi lesz veled múlt, jelen, valóság és fikció? Mi lesz veled emberiség? A stúdióban három bölcsész, Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár, Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító, és dr. Almási Zsolt irodalomtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol nyelvű irodalmak és kultúrák tanszékének tanszékvezetője. Mi lesz tehát velünk, az emberiséggel, mi lesz a bölcsészet tudományokkal, amelyek nélkülözhetetlenek, ezt már az előző adásban megállapítottuk, de még van néhány olyan momentum, amire érdemes visszatekintenünk a múltkori témák közül. A kiinduló kérdésünk, miért szűnnek meg egyre másra, nem csak forráshiány okán, a képzés területei, és ez mit mond maga után? Mit jelent ez a bölcsészettudományokra vonatkoztatva?
Nagyon fontos, hogy attól, hogy egy bölcsészettudományi karon belül egy szak például már nem azon a néven fut tovább, vagy ott megszűnik, mint szakcsoport vagy tanszék, az nem azt jelenti, hogy a tudomány maga megszűnik, ami mögötte áll, hanem megint, ha tudomány történetileg nézzük, hogy egyáltalán a bölcsészet tudománynak a tárgyait például mivel illették. Mert ma például a fizikát mindenki természettudománynak tartja, de amikor Arisztotelész először ugye az organonban elkezdi a tudományok osztályozását, és ő azt mondja, hogy hát a természetről szóló tudás és bölcselet, ugye a physisről az a fizika, szemben mondjuk a kozmoszról szerzett tudás, ami meg a kozmológia, akkor két teljesen külön dolgot értett ez alatt. Teljesen más jelentett a kozmosz, mint például a mai kontextusban. Ma a kozmosz mindenki a fizikai világegyetem, az univerzumnak az összességét érti ez alatt. Arisztotelész számára a kozmosz a világ egészét jelentette, főleg a láthatatlan dimenzióit ennek. Tehát a kozmológia az ő esetében pont, hogy nem a látható világra vonatkozó tudást jelentette, szemben a fizikával, ami meg a megfigyelésekre és a láthatók világára vonatkozott. Tehát az, hogy a bölcsészettudományhoz mi tartozik, mint tudományág, és azt minek nevezünk, hát ilyen névváltozás rengeteg volt. Én például kulturális antropológusként végeztem, de azt a század előn, a 20. század elején egyszerűen néprajztudósnak nevezték volna, és a néprajztudomány és a kulturális antropológia csak később válik szét, pontosan azért, mert ugye a tudományok egyre részletesebbek, egyre szűkebb területet vizsgálnak, pont az antropológia esetében ott szélesedett ez a tudományág, de például itt a ELTE-n, ahol én végeztem, ez a bölcsészettudományi karhoz tartozott, mikor én elkezdtem járni rá, utána átkerült a társadalomtudományi karhoz, mert hogy külön lett ilyen, hogy társadalomtudományi kar, ami korábban nem volt, majd utána megszűnt, lett belőle tanszékcsoport, vagy visszaolvadt a néprajztudományba. Egy közember számára az, hogy szociológia, kulturális antropológia, néprajztudomány nem mond semmit, hogy mi a különbség ezek között. Hát a népek szokásaival foglalkozik. Csak hogy milyen eszközökkel, milyen módon, valami tárgyi centrikus, valami inkább kvázi a pszichológiához esik közelebb, ugye magatartástudomány. Vannak ebben különbségek, de az átlagembernek teljesen mindegy. Tehát most egy egyetem, majd Zsolt megcáfol engem, de hogy egy egyetem, mire helyezi a hangsúlyt például, akár csak ennek a rokon tudományoknak a kapcsán, hogy most inkább néprajzcentrikusak leszünk, és megszüntetjük mondjuk a folklorisztikát, az nem azt jelenti, hogy a folklorisztika nem része a néprajztudománynak tovább, csak már lehet, hogy nem önálló tanszékként működik. Tehát, hogy egyszerűen a megszűnésnek ennyi az oka, hogy a hangsúlyok máshova kerülnek. Például az érezhető ma Magyarországon, és ez megint ugye a politikai nyomás kívülről, hogy ma a néprajz tudománynak van erős hátszele, mert van egy nemzeti ideológia, amit fel kell erősíteni, ki kell hangosítani. Most sokkal hangsúlyosabb az, hogy mi magyarok, mitől vagyunk magyarok, és a magyar néphagyományok kutatása, és ilyen értem a magyar néprajztudomány kerül előtérbe, szemben mondjuk egy összehasonlító kulturális antropológiával, ami nem feltétlenül csak a magyar vonatkozású kulturális folyamatokat vizsgálja, hanem pont ez a lényege, hogy nemzetközi vagy interdisziplináris. Hát ezért van az, hogy sokkal több néprajz tanszék van ma az egyetemeken, mint például a kulturális antropológia, ami az országban két helyen van összes.
Hát ugye az antropológiát, újabban a társadalmi nemek tudományát is ugye veszélyes tudományterületnek tartják egyre inkább. De mondok példát, hogy mi az, ami a megszűntek között van például 2025-től az egyetemi képzésben. Magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, vallástudomány, színháztudomány, filozófia mesterszak, ilyenek szűnnek meg. Erről mit gondoltok?
Fájdalmas és nehéz kérdések ezek, mert hogy nem lehet kifejezetten a magánegyetemek esetében eltekinteni attól a nagyon nehéz helyzettől, hogy van egy bevétel, és a bevétel forrása kapcsolódik a hallgatói létszámokhoz. Szokás azt mondani, hogy 10 hallgató alatt egy képzés az nettó veszteséges. Na most, hogyha a nettó veszteséges valami, akkor két lehetőség van. Az egyik az, hogy mindenáron ragaszkodunk, és megtartjuk ezt a képzést veszteségesen is, és valamelyik más, mondjuk nagyobb szaktól, vagy valahonnan átcsoportosítjuk a pénzeket. Aminek azonban hosszú távon az a következménye, hogy például a fizetéseket nem lehet emelni. Most ebben a helyzetben mit tehet egy felsőoktatási intézmény? Egy lehetőség az, hogy alacsonyan tartja a fizetéseket, amitől nyilván az oktatók azért egy kicsit rossz szájízt fognak kapni. A másik lehetőség, ami ugyanilyen rossz tulajdonképpen, az az, hogy megszünteti azt a szakot, ahol nincsen elég hallgató. És ettől nem szűnik meg a tudomány, tehát ebben abszolút egyetértek Bencével. Egyszerűen csak az történik, hogy azon az egyetemen az a szak tovább nem tud működni. Egy szerencsés helyzetben azonban az létrejöhet, hogy felsőoktatási intézmények összefognak, és azt mondják, hogy rendben, nálam ezt a szakot meg kell szüntetni, nálad is kevés emberrel és ráfizetéssel működik, de ha én megszüntetem, akkor lehetséges az, hogy hozzád átmennek azok a hallgatók, neked nem lesz nettó veszteséges az a szakod, én ugyan vesztek nagyon sokat, de ezt beáldozom, viszont ami nekem fontos, és nálad is haldoklik, az jöjjön át hozzánk. Én azt hiszem, hogy ez egy előremutató gondolkodás, és két egyetem esetében láttam ilyen megoldást. Ez egy lehetőség. Tehát amikor csak azt látjuk, hogy megszűnik valami, az lehet, hogy máshol megerősíti a tudomány jelenlétét, és ez egy nagyon előremutató gondolkodás. És nyilván nem lesz tökéletes ez a megoldás, tehát lesznek ettől elbocsátások, hiába mondjuk, hogy nem, de valójában lesznek. Aztán az is, hogy más esetleg akár ideológiai háttérrel is fogják azokat a képzéseket vinni, tehát biztos, hogy hosszú távon befolyásol, de mégis van benne egyfajta racionalitás.
Pszichológiával ez nem fordulhat elő, gondolom, az minden egyetemen rendkívül népszerű, mert rengetegen akarnak pszichológusok lenni, vagy legalábbis a saját lelkükkel, vagy mások lelkével foglalkozni, de nagyon nagy a túljelentkezés szerintem mindenhol.
Abszolút. Már korábban megfogalmaztam a pszichológia képzésekkel kapcsolatos kritikáimat, hogy szeretnének másokkal meg magukkal foglalkozni, ehhez képest az egyetem 5 éve alatt számtalanszor fogják azt meghallgatni a hallgatók, hogy nehogy embereknek próbáljátok segíteni, mert itt nem kaptok olyan képzést, amivel lehet, hanem majd ilyen, meg olyan továbbképzésekkel lehet megszerezni azt a tudást, amivel majd tudtok foglalkozni emberekkel, és tudtok nekik segíteni, a helyet, hogy megtanítanák őket arra, hogy hogyan tudnak segíteni. Ugye deklaráltan tudós képzés van egyébként a pszichológiai szakokon, az összesen.
Mi ennek az oka?
Alapvetően ennek történeti és személyügyi okai, tehát azok az emberek, akik ott oktatók az egyetemeken, azok nagyon sok esetben inkább kutatók, és nem annyira gyakorlati szakemberek, tehát nem is tudnák átadni azt a tudást, amire gyakorlatban szükség lenne. Illetve ugye Magyarországon van egy olyan tudománytörténeti aspektusa ennek az egésznek, hogy amikor a rendszerváltás történt, akkor azután nagyon gyorsan elkezdtek a pszichológia hazai művelői körében megszerveződni ezek az úgynevezett módszerspecifikus iskolák és képzések, ezek az egyetemektől függetlenül szerveződtek meg, majd gyakorlatilag leginkább ezek azok, akik konkrét gyakorlati tudást adnak át, és azok az oktatók, akik ilyen formában oktatókká váltak mindenfajta egyesületekben, ők nem mentek be oktatni az egyetemekre, adott esetben személyügyi kérdés volt ez, anyagi kérdés is volt ez, és akkor létrejött egy ilyen fura képzési struktúra, hogy van az egyetemi képzés, ami inkább egy elméleti orientáltságú kutatóképzés, aztán van a klinikai szakképzés, ami mellett már kötelezően ugye valamilyen egészségügyi intézményben kell dolgozni, de közben erre már nincsen állami ösztöndíj, tehát azt magadnak kell valahogy kifizetni, és még plusz 4 év minimum, és akkor, hogy ha azt elvégezted, akkor még ahhoz képest még 3 év ugye pszichoterapeuta képzés, amit megint kötelezően áll, egészségügybe kell dolgoznod, és magadnak kell finanszírozni, mert arra sincs ösztöndíj, vagy pedig mellette el lehet menni a módszer specifikus képzésekre, és akkor ott meg lehet tanulni a szakmát, vagy annak bizonyos szeleteit, és akkor azzal el lehet kezdeni már praktizálni is. És ezzel párhuzamosan történt az, amit már ugye sokszor emlegettem, ez a mentálhigiénés ellátórendszernek a leépítése. Ennek az lett a következmény, hogy eltűntek a gyakorlati helyek. Mert ugye ma egy orvos az hova megy rezidensnek? Kórházakba. Mert ugye vannak kórházak. De hova megy egy pszichológus gyakorlatra? Sehova. Mert hogy gyakorlatilag nincsenek, vagy alig vannak elérhető helyek, akik egyébként gyakorlati hely biztosítással foglalkoznak. Vannak magárendelők, akik ebbe igyekeznek bekapcsolódni. De ugye nehéz kérdés ez, mert hogyha mondjuk valaki, nem tudom én, nőgyógyászhoz elmegy magárendelésre, akkor elég furcsán fog nézni, hogyha beszalad 5 rezidens, és akkor nézi, hogy ott mi történik. Hát azért fizetem azt a sok pénzt, hogy akkor itt úgy figyeljenek rám, meg olyan ellátást kapjak, de ne jöjjenek a rezidensek. Na ugyanez megvan a pszichológiánál is.
Még arra a kérdésre szeretnék visszatérni és reflektálni, hogy amikor egy egyetem úgy dönt, hogy Zsolt, ahogy ezt mondta, átadja a szakképzésnek a jogát egy bizonyos tudományágba egy másik egyetemnek, akkor valójában az adott egyetemnek a profilja, és itt jön megint az ideológiai kérdés, megengedi-e ezt, hogy ő bölcsészettel foglalkozzon, és akar-e bölcsészettudományi kart működtetni? Mert mikor felsoroltad ezeket, hogy megszűnik a magyar irodalom, megszűnik a filozófia, megszűnik a művészettörténet, ezek mondhatnánk, hogy a bölcsészettudománynak a velejét képviselik. Tehát, ha ezeket nem oktatják, akkor mitől bölcsészettudományi kar ez? Akkor van-e létjogosultsága például egy olyan bölcsészettudományi karnak, ahol nincs filozófia, nincs magyar irodalom.
Mesterképzés egyébként, nincs, ami megszűnik, alapképzés marad.
Hát igen, de akkor ugye ugyanúgy felvetődik az, hogy ez az általános bölcsészképzés, ami ma egy divatos kifejezés, akkor az mit akar? Akkor ott valójában mit lehet tanulni? Hogy akkor ezeknek az egyvelege adódik ott át, és ha igen, akkor milyen színvonal? Mert ez behozza az oktatót is, hogy hát az oktató, ha mesterszinten nem oktathatja ezt, akkor neki vajon még érdeke ez? Vagy,
bölcsészeteket vagy... szerető közönséget nevel.
Hát bölcsészeteket szerető, igen, közönséget.
Bölcselkedésre hajlamos
szofistákat, igen, és nem szofoszokat, ugye, ahogy a görögök mondták. És akkor ez behozza azt a kérdést, amit most az előbb föltettél, hogy a kutatókkal mi van, hogy az egyetemeknek ugye nem csak az oktatás, hanem valóban a kutatás is mindig is egy nagyon fontos szerepe volt, hogy egy bölcsészettudományon belül a kutatásnak a tárgya maga az ember, mindig is ezért hívják humántudományoknak, és külföldi egyetemeken a bölcsészettudományt, azt ugye human studies-nak hívják gyűjtő fogalomként. Az ember az megjelenik egyénként, megjelenik csoportként, az ember megjelenik társadalomként. Ezek a különböző szintjei annak, hogy az ember tudománnyal hogyan lehet foglalkozni. Egyéni, csoportos vagy társadalmi szinten. Itt jön, hogy a pszichológia miért bölcsészettudomány, hiszen a tárgya az ember és az emberi viselkedés. Innen el lehet jutni az egyéni viselkedéstől a nagy csoportok és a társadalmak viselkedéséig, tehát a szociológiaig, a politikáig. Tehát egy egyetemnek igenis döntenie kell, hogy ő az emberrel, ha foglalkozik, akkor ezt tegye úgy, hogy tényleg az emberi jelenség és az emberi viselkedés egészével foglalkozon az egyéntől, a társadalomig. Ha ezt nem tudja teljesíteni, véleményem szerint akkor nem teljesíti be a bölcsészettudományi kar szerepét.
Ugye azt kérdezted neki, hogy mi lesz a sok kutatóvá képzett hallgatóvá? Hát a többségük pálya elhagyó lesz. Nagyon kevesen mennek tovább mondjuk PhD képzésre, és azoknak is egy része, akit ugye föl tudnak szívni az egyetemek, a maradék az megint csak pályaelhagyó lesz, vagy tovább képzi magát valamilyen irányba, amivel aztán el tud helyezkedni. Ez is egyébként egy probléma, azt hiszem jelenleg a bölcsészképzéseken, én legalábbis ezzel nagyon sokszor találkozom, akár pszichológusként, akár a egykori egyetemtársak életútját látva, hogy olyan értelemben sem piaci alapon történik a képzéseknek az összeállítása, a hallgatói létszámoknak az összeállítása, hogy mennyit tud fölszívni a végzettek közül az adott terület. Mert hogyha nincsen privát kutatóintézet, tehát nincsen magánfinanszírozat, ahova el tudna menni, akkor maradnak az egyetemi alma máterek, ha ott sem, akkor nincs más opció, mehet még külföldre, de ha ott sem tud elhelyezkedni, akkor onnantól kezdve marad a pályaelhagyás.
Ez történik?
Anglisztika ebből a szempontból, meg azt hiszem, ezek a modern nyelvi képzések azért kilógnak egy kicsit egy nagyon hagyományos értelmet bölcsészképzésből, mert hogy tőlünk BA diplomával is nem kutató lesz, hanem például tartalomkészítőknek mennek el. Ez a fordítástól a blogíráson keresztül hírek, ilyen gyors hírek megírásaig, ez bármilyen. És hát nyilván itt már különböző szintek vannak, tehát van, aki eljut a Reuters-ig, van, aki pedig aztán egyszer csak mással kezd foglalkozni. A kutatóképzés az nálunk az nagyon szűk, tehát, de miért? Azért, mert aki angol szakra jön, tehát a hallgatónak fogalma sincs, hogy hova jön. Egy nagyjából B2-es nyelvtudással azt gondolja, hogy ő majd fejleszteni fogja a nyelvtudását egy anglisztika alapközésre. És amikor oda jön, akkor egyszer ráébred, hogy hoppá, hát itt ezek nem nyelvet. De persze vannak nyelvórák is, de azért alapvetően eszközként használódik nyelvészeti, kulturális, történelmi, irodalmi kontextusban az angol nyelv. Tehát ennek az az eredménye, hogy sokan jönnek ugyan be, de a kutatói pályát azt nagyon kevesen választják. A mesterképzés az egy úri passzió egyfelől, másfelől pedig, és ez is egy nagyon érdekes, és nekem egy rendkívül izgalmas helyzetet teremt az, hogy a hallgatóink fele, de esetenként még több is a mesterképzésen nem magyar, hanem egészen más kultúrákból jövő hallgatók. Ez egyébként megint csak nem szükségszerűen a kutatói életpályát erősíti, hanem inkább azt erősíti, hogy akik ezekben a programokban részt vennek, hirtelen találkoznak más kultúrákkal ott, egészen más kultúrákkal, és megtanulnak kommunikálni más kultúrából jövő hallgatókkal, és észrevehetik azt, hogy hát ami egészen természetes volt nekünk eddig, a létünk alapelemei, azok mondjuk máshol nincsenek, vagy mások vannak helyette. Tehát ezért a mi szakunk nem túlságosan szerencsés kutatóképzés tekintetében.
Egyébként elég jól tudnak angolul?
Az alapképzésen? Igen. Nálunk a lemorzsolódás az óriási, kifejezetten óriási a levelezőképzésben, tehát ott akár 60-70%-os a lemorzsolódás. Annak azért más okai is vannak, tehát valaki rájön, hogy nem fér a munka és a család mellé még egy egyetem végzése, de akkor is azért ez egy nagyon jelentős szám. És az alapképzésnél is elég jelentős a lemorzsolódás, egy ilyen 20% körüli. A mesterképzésen sokkal kisebb, de oda már nagyon nehéz bejutni, és ezért nem kell annyira tartani a lemorzsolódástól.
Tehát milyen szerep vár szerintetek a bölcsészettudományokra? Harari, a történész író azt mondja, hogy a bölcsészekre nagy szükség van a tudományos vitákban, de akár a politikában is. Az antropológusokra, történészekre, filozófusokra ugyanígy, mert a bölcsészettudomány tudja igazából, hogy az emberi viselkedés miért alakul úgy, ahogy alakul, és ezzel nekünk tisztában kell lennünk mindenkor.
Hihetetlen szerepe van a bölcsészettudományoknak, és most akkor hívjuk angolul, ugye ez a human studies, tehát magának az embertudománynak, mert hogy mostanában készül a mesterséges ember. 2025-ben járunk, és ugye a legújabb hivatalos bejelentések szerint 3 olyan prototípus robot ember készül most, akit decembertől 100 000-ével tömeggyártani fognak, akiknek már egy olyan mesterséges agya van, ami az emberi gondolkodást képes valóban szimulálni. 2 agyféltekés, az egyik a megértést, az adatfeldolgozást, egyet a környezet értelmezését szolgálja, a másik agyféltekéje pedig az abban való interaktív részvételt. Óriási paradigmaváltás történt itt az úgymond mesterséges ember, a robot embernek a kifejlesztésében, történetesen az, hogy megengedték neki, hogy emberszerűen kezdjen viselkedni. És ez előtérbe hozza azt, hogy mi az, hogy emberszerű viselkedés, hogy egyáltalán mi az ember. És ezekre a kérdésekre, hogy mi az ember, a bölcsészettudományok tudják a választ, ami sokszor filozófiai válasz, és nem mentes az ideológiáktól, ahogy már meséltünk, mert ahhoz kell valamiféle ideológiai alap, hogy erre választ tudjunk adni. amikor majd ezeket a robotokat most beengedik valós munkakörnyezetekbe, és ott interakcióba kell, hogy kerüljenek igazi emberekkel ezek a robot emberek, akkor a kettőjük interakciójá az hova fog vezetni? Mi lesz abból? Tehát például, hogy hol alkalmazható ma a bölcsészettudomány, hát ez egy olyan terület, ez a robotika és a viselkedés tudomány ilyen szempontból, hogy hogy viselkedjen egy robot, hogy meddig mehet el a szabad döntésekben. Most ott tartanak ezek, hogy például tesztelik azt, hogyha egy robot kap egy olyan feladatot, hogy mondjuk be kell rámolnia egy hűtőszekrénybe egy bevásárlást, és nem kap hozzá semmi instrukciót, akkor hogy gondolkodik erről? Hogy egyáltalán hogy közelíti meg ezt a feladatot? Mi ugyanezt csináljuk, amikor a gyerekeknek megadjuk ezt a lehetőséget, hogy itt a vásárlás, pakolj te be a hűtőszekrénybe, és a gyerek mi alapján fog dönteni, hogy mit hova tesz, hogy hogy értelmezi egy ilyen egyszerű környezetet, mint egy hűtőszekrény, hogy minek ott hol a helye, hogy felismeri a piktogramokat, amik segítik például, hogy mit hova kell tenni, kére segítséget, használ-e bármilyen mintákat. Ez mind-mind bölcsészettudomány, alapvetően magatartástudomány, aminek most egy nagyon konkrét alkalmazási területe van. Hát ez egy a sok közül, de ez annyira aktuális és annyira fontos most, mert gyakorlatilag döntően befolyásolja majd azt, hogy ezek alkalmazhatók lesznek a valós környezetben.
Nem kell ilyen messzire menni, mert tulajdonképpen a jelenkorunk populizmusa, az összeesküvés elméletek, a klímaváltozás, ezek mind-mind megkövetelik, hogy az ember működését, egymáshoz való viszonyát, természetet való viszonyát értelmezzük, vagy akár újra értelmezzük.
Abszolút, bár engem rendkívül módon érdekel a mesterséges intelligencia, van egy ilyen kutatócsoport, is vezetek mesterséges intelligencia és ember nevű kutatócsoportot. Mégis azt hiszem, hogy van egyfajta területe talán a bölcsészettudományoknak, amik ilyen fogyasztható vagy eladható dolgok, és ez pedig legáltalánosabban megfogalmazva az, hogy a bölcsészeknek van egyedül eszközkészletük arra, módszeresen felépített eszközkészletük arra, hogy a múltat azt valamiképpen jelenvalóvá tegyék, és talán nekik van egyedül az a reflexiós készségük, hogy amikor a múltról beszélünk, akkor ráébredjünk, hogy valójában azt mondjuk, amit a jövőről képzelünk, csak megkeressük hozzá a múltban a legitimációt. Tehát, hogy képesek legyünk a jövőt is elemezni azért, hogy tudjuk, hogy mi releváns a múltból, vagy ha valaki a múltat előhozza, akkor ezzel mit mond ő a jövőről. És szerintem ezeken a területeken rengeteg szerepe van a bölcsészképzésnek, pontosan abból a szempontból, amit mondtál, hogy megrendült a tudományban való hit, nagyon sokan hisznek valamilyen oknál fogva a lapos föld, meg nem tudom, mindenféle ilyen konteó, vagy, hogy a saját szakterületen mondjak, hogy nem Shakespeare írta Shakespeare műveit, és akkor erre elméleteket építenek, és valójában minden egyes ilyen elméletnél azért kiderül néhány dolog, hogy nincs az a módszeresen felépített eszközkészlet, információhálózat, amelynek segítségével ezt felépítették, és meg lehet relatíve könnyen kérdőjelezni, de ehhez kell egy eszközkészlet, és itt van talán a bölcsészettudománynak, hogy milyen kiállítások vannak a múzeumban. Hát ez se hirtelen ott van egy kiállítás. A kiállításoknak kurátoraik vannak, és ezeket is lehet elemezni, mint ahogy egy színházérdés. Tehát még a leggazdagabb emberek is talán, üzletemberek is járnak színházba, de most talán őket is segíti az, hogyha kiderül, hogy ezt valaki rendezte, valamilyen célból rendezte, hogy ott vannak emberek, ezek a színészek, akiknek vannak adottságaik, hogy egy színházi előadás az nagyon sok összetevőből adódik össze, és ezekre érdemes odafigyelni. Ez mind bölcsészet, a bölcsészeknek a feladata. Ez tulajdonképpen végtelenné teszi a feladatok lehetőségeit. Vagy az, hogy gondolkodik egy angol, és hogy gondolkodik egy magyar. Milyen szavakat használunk ugyanannak a leírására. Csak hogy egy nagyon béna példát mondjak, a határidő angolul az deadline. És ezt minden egyes hallgatónak el kell mondani, hogy amikor itten határidőt szabunk meg mondjuk az eszébe adására, az nem egy általános irányelv, hanem az egy olyan radikális dolog, mint a halál. Itt nincs mese, nincs utána semmi, nem lehet abban gondolkozni, és egy angol nem is gondolkodik ebben.
Miért a magyar gondolkodik? Dehogy gondolkodik, csak aki el akarja blitzelni. Hát a határidő az nem nálunk is exakt.
Ó, nem.
Kisebb a súlya, biztos.
Kisebb. De csak gondoljunk az olasz kollégákra. Igen. Tehát, hogy ott meghirdetődik egy konferencia, ami 9-kor kezdődik, és 9-10-kor még gyakorlatilag senki sincs ott, és érdeklődnek, hogy mit keres, aki ott van, mit keres éppen. Tehát, hogy az időhöz való, a határidőköz való hozás, az egy kulturális produktum, és ez egészen izgalmasan gyökerezik nyelvekben is.
De tulajdonképpen egy installáció, vagy valamiféle virtuális jelenség bemutatása egy tárlaton, egy előadás révén, ezek mind nem működnének az együttes munka nélkül, a bölcsészeti megalapozás nélkül.
Még az előző kérdéshez kapcsolódnék, ugye mi lehet a szerepe a jövőben a bölcsészeteknek. Nagyon izgalmas volt hallgatni titeket, nagyon releváns dolgokat mondtatok, nagyon másokat is. Egy harmadikat hadd hozzak. Kapcsolódva az, amit Zsolt, te mondtál, hogy az eszközkészlete megvan a bölcsészettudománynak. A módszeres értelmezésére annak, hogy hogyan működik az ember egyénileg és társadalmilag is. Ez különbözteti meg a bölcsészt, mármint a tudományos igényességgel dolgozó bölcsészt egy propagandistától, vagy mondjuk egy véleményt megfogalmazótól. De amikor mondjuk Bagdi Emőke, a kutató beszél az emberről, akkor nagyon releváns dolgokat mond. Amikor Bagdi Emőke, a propagandista beszél arról, hogy akkor a melegség az hogyan ártalmas a társadalomnak, meg hogyan ijednek meg a gyerekek a Pride-tól, akkor ott semmilyen módszeres, tudományos mögöttes háttér nincsen, a saját véleményét mondja el, és próbálja tudományos rangra emelni, de ettől az még Bagdi Emőke véleménye marad, és nem egy pszichológiai tudományban gyökeredző, kutatott és bizonyított álláspont. Tehát ez mondjuk elég fontos lehet, hogy akkor el tudjuk különíteni a véleményeket attól, amit mondjuk megalapozottabban tudunk kijelenteni, mert mondjuk nagy mintán sok kultúrában, sok időpontban és újra teszteltük, akkor az már egy kicsit több, mint vélemény. Illetve a kérdésednek egy másik dimenzió, és azt hiszem, hogy van, ugye én sokszor fölteszem ezt a kérdést, hogy attól függ, hogy mi a cél. Tehát ha mondjuk az a cél, hogy továbbra is demokráciában éljünk itt a nyugati világban, akkor érdemes az embereket arra képessé tenni, hogy mondjuk tudjanak rendszerben gondolkodni. Azt szerintem alapvető. Én ezt nem egyetemeken vagy oktatásban tanultam, hanem egyszerűen otthon a édesapámtól. Én így szocializálódtam, de ez egy tanulható dolog, ezzel nem születünk. Aztán a kritikus gondolkodás már elhangzott az előző adásban, ez alapvető feltétele egy demokráciának. Ugye ez a rendszerbe gondolkodás, körkörös okságban gondolkodás azért borzasztóan fontos, mert ma nagyon-nagyon sok embert meg lehet azzal vezetni, hogy azt mondjuk, hogy A dolog történt, és ebből csak is B dolog következhet. Miközben a fenéket. És az a B dolog az nem fog visszahatni aztán az A-ra, és az A az a B-re. Ugye van ez a, én pszichológiai példákat tudok nyilván hozni, erőszakos bűnelkövetők szokták azt mondani, amikor védekeznek, hogy miért követte el a tettét, hát felidegesített, hát persze, hogy megütöttem. Mint hogyha a felidegesedésből más nem következhetne, csak az, hogy megütöd. És minden ember, akit felidegesítenek, az megüti a másikat. Hát nem, hát így működik a társadalmunk. A kettő között lehet még gondolkodni is, ad abszurdum, és akkor egészen sokfajta dolgot lehet csinálni a felidegesedettség. Nyilván ő nem tud vele sok mindent csinálni, ő lineárisan gondolkodik, ugye ezt hívjuk lineáris gondolkodásnak. A dologból következik a B dolog, és csak az következhet belőle. A körkörös okság az viszont olyan, hogy felidegesített. Én úgy szocializálódtam az én családomban, hogy aki ideges, pláne ha férfi, akkor az üt. Ezért akkor megütöttem a másik embert, fel sem merült bennem, hogy mást is lehetne vele csinálni, de egyébként lehetne magamat ugye megnyugtatni, tehát ugye érzelemszabályozás képességét lehet fejleszteni, aztán nem csak fizikai erőszakban, hanem mondjuk szavakban is kifejezhetem azt, hogy éppen bennem mi történik, akár ki is léphetek a helyzetből, az egyen jobb, mintha megütném, nincsen büntetőkő következménye, pláne a másik komolyan megsérül, és akkor utána az vissza fog hatni a kapcsolatunkra, mert ha másikat nem agyonvertem, hogy még él, akkor még fog nekem tudni másnap is valamit mondani, meg én is neki esetleg lehet, hogy megbánnám, hogyha már nem élne. Ez meg mondjuk a körkörös gondolkodás.
Hagyj fűzzek rá a Mátéra, mert annyira fontos dolgokat hoz most ide be, és ez már a társadalomtudomány előszabály, hogy hogy tudunk egyáltalán csoportban működni, hogy tudunk egymással hatékonyan kommunikálni, ahogy mondod, rendszerbe tudunk-e gondolkodni, ugye ez volt az egyik, amit felsoroltál, a másik az, hogy van-e kritikus gondolkodásra való hajlamunk, megkérdőjelezzük-e például ugye ezeket a lineáris gondolatokat, amiket mintaként hozunk. életbe vágóan fontosak ezek a kérdések. Most visszahozom az előző példámat. De például ugye a Tesla gyárakban most bevezetik ezt az első 5000 robotot, a Tesla robotot. Ez a First Legion, az első légió, akik valóban 5000 robot együtt fog dolgozni egy gyárban. Hogy fognak ők együttműködni? Milyen keretrendszerben? Mennyire engedik neki például ezt a kritikus gondolkodást, hogy a szabályokat szó szerint be kell tartaniuk, vagy értelmezhetik-e a helyzetet, kikerülhetik-e a szabályokat, esetleg módosíthatnak-e azokon? Hogy fognak például egymással úgymond együttműködni? Ezek mind emberszerű kérdések. Tehát itt most ez a legfontosabb, hogy gyakorlatilag robot emberekről beszélünk, de mégis az emberi viselkedés mintájára lesznek ezek programozva. Kik programozzák őket? Hogyan és mi alapján? Hát erre csak a bölcsészek tudnak választ adni, és ezek nagyon komoly filozófiai kérdések, és amiket ráadásul még paraméterezni is kell, hogyha beállítunk valamilyen szabadságfokot, hogy akkor az meddig mehet el, és van-e annak határa? Vannak ilyen át nem léphető vonalak, amelyeket például majd nem léphet át egy robot, és hogy ezek tényleg bekerülnek az emberi világba, és itt majd lesz egy ilyen robot-ember-ember interakció, hát... Nagyon kíváncsian szemlélem, és ez nem egy futurista elképzelés, hanem ez egy valós forradalom, ami most zajlik majd.
Megjelent a kritikus gondolkodás, mint kifejezés, és szerintem ez is valójában megérne egy külön adás, hogy mi is ez a kritikus gondolkodás, mert nekem nagyon sokszor az az élményem, hogy amikor ezt a terminust használjuk, csak arra gondolunk, hogy hát kritizálható. Nekem például Kant az egy fantasztikus, és az ő kopernikuszi fordulata, különösen a kritikus gondolkodás tekintetében, amikor azt mondja, hogy bizonyos lineáris gondolkodások mentén ugyanarról a dologról pont az ellenkező dolgot fogják állítani, és mind a kettő tulajdonképpen az a rossz, hogy igaz. A végtelennek két koncepciója is tulajdonképpen igaz mind a kettő, és akkor nagyon nehéz vitatkozni ezeknek az egyébként igaz állításoknak, és akkor ő erre előáll a kopernikuszi fordulatával, hogy fordítsuk meg a kérdést, és ne azt nézzük meg, hogy hova jutnak, hanem hogy melyek azok az előfeltevések, amik egyáltalán lehetővé teszik ezt a bináris típusú gondolkodást. És szerintem a kritikus gondolkodás valahol ez, amikor nem csak a következtetésekkel, azzal is, de nem csak a következtetésekkel foglalkozunk, hanem azzal, ami lehetővé teszi egyáltalán. Mik azok az előfeltevések, amelyek lehetővé teszik egyáltalán a két irányú gondolkodást. Tehát az, hogy két egymással szemben, és mégis igaz állításhoz juthassunk. Tehát a kritikai gondolkodás az nem magától értető, és nem egyszerű dolog, és nagyon sokat kell az embernek trénelnie magát arra, hogy itt most ne mondjam azt, hogy neked nincs igazad, hanem azzal kezdjem el, hogy te hogy jutottál el oda. Tehát a megértés szerintem az egy nagyon fontos része ennek, megértés annak, hogy honnan indulunk.
Ez nagyon fontos, hogy ezt a kiegészítést, vagy ezt a levezetést hozzátetted, mert valóban a kijelentés mai szóhasználatban nyilván jelenthetné azt is, hogy de nem, én ezt másképp gondolom, másképpen van. Nem másképp gondolom, másképpen van.
És még egy esetet hadd meséljek el azzal kapcsolatban, amit te mondtál. Van egy robotfűrnyírom, és ez pont mielőtt ide jöttem, elszabadult, és elkezdett rettenetes dolgokat csinálni. Most ezt le lehet írni azon a nyelven, hogy hát ennek önálló akarata van, ez valami, tehát föllázadt a gép ellenem, nem adtam jó és elég áramot neki, vagy mit tudom én, nem akar füvet nyírni mostantól, hanem inkább rombolni akar. De ezt úgy is lehet leírni, hogy egyszerűen kijött egy vezeték, beleakadt, kihúzta, és nem voltak már korlátai. Ezt csak arra akarom felhozni példaként, hogy itt is nagyon fontos az, hogy hogyan próbáljuk verbalizálni, fogalmi szintre hozni azt, amit látunk. Most olvastam egy tanulmányt arról, hogy a mesterséges intelligenciának a legújabb verziói, és ami a 2025 nagy eredménye és találmánya és talán célja is a mesterséges intelligencia alkalmazottságok fejlesztésében, az az úgynevezett ügynöki modell, amit kevesen csinálnak egyébként, de az azt jelenti, hogy egy kérdést fölteszünk mondjuk egy alkalmazásnak, és akkor azt a kérdést a nagy nyelvi mintákra alapozva le tudja bontani, vagy problémát le tudja bontani részfeladatokra, amire létrehoz egy-egy ilyen ügynököt, ami csak azzal a részfeladattal foglalkozik, és utána ezek együtt fognak működni. És a tanulmánynak, ami egy nem túl nagy mintán alapul, de nem is tud túl nagy mintán alapulni, mert nincsen olyan sok ezekből, tehát egy 10-es mintázaton alapult, és nagyjából az volt a következtetés, hogy ez tényleg egyfajta jövő, de hogy itt még nagyon az elején járunk, tehát ez még olyan, mint amikor kamaszok érzelmi módon nem képesek valójában rendesen együttműködni. Szóval, hogy létező technológia, de még nem tartott, ahol ezek tényleg így önálló. És igazad van, abszolút, Bence, hogy tulajdonképpen filozófusokra, morálfilozófusokra lenne szükség, de nem hallják meg a hangjukat. De nem kérdezi egy Elon Musk, nem fog megkérdezni semmi filozófus, te figyelj, hogy gondolsz az etikai megfontolásokról, és hogy kellene kordába tartani. Hát neki az az érdeke, hogy csinálja a dolgot. Tényleg van nagyon sok dolga a bölcsészettudománynak és a filozófiának, morálfilozófiának és a viselkedéstudománynak együttesen.
Hát, és hogyha nem kérdezik meg őket, és nem elég erősek marketingben, akkor ez hogy fog célba érni mindaz, amire szükség van? Ilyen Elon Muskok mellett, vagy hasonló figurák
mind meghalunk
mellett.
Hát előbb vagy utóbb.
Igen, ez is egy lehetőség. Nyilván ez a hogy hat ránk a technológia, ezek nagyon fontos kérdések. A közösségi média kapcsán beszélgettünk már erről, a mesterséges intelligencia kapcsán szintén. Nagyon fontos és releváns kérdés lesz, ugye ma ez leginkább úgy van bulvárba tárgyalva, hogy elbutít-e, lustává tesz-e a minél több mindennek a kiszervezése ilyen eszközökbe, valamelyest biztosan, de hogy másképp kezdünk el működni, az is egyértelmű, ugye egyik múltkori adásunkban arról is volt szó, hogy idegrendszeri szinten hat ránk az, hogyha folyamatosan pörgetjük az okos eszközt. Két dolgot hoznék ide gyorsan. Az egyik, hogy ugye van a Terminátor című film, ahol ugye öntudatra ébred a Skynet, vagy az újabb változatban már a Legion nevű mesterséges intelligencia, és akkor atomháborúba taszítja a Földet. Na hát amennyire mi mint társadalom, technológia imádók vagyunk így nagy tömegben, egy mai Skynetnek nem lenne szüksége atomháborúra, egész egyszerűen csak rabszolgájára tudna bennünket tenni, és a tőzsdén felvásárolhatná a világot, mert hogy nyilván jobban ért a gyors mikrotranszakciókhoz és folyamatokhoz, mint mi emberek, hiszen sokkal gyorsabban reagál bármire. Ez csak az egyik. De innen nagyon messze vagyunk, hogy mesterséges tudat legyen, mesterséges intelligencia, mesterséges tudat, az két teljesen különböző dolog.
Meg azért mi megöljük magunkat is, szóval itt nincsen szükség arra, hogy jöjjön a Skynet és a Terminátor Schwarzenegger képében, hanem itt a szomszédban is látjuk, hogy emberek ölik egymást, és ezzel magukat is természetesen. Szóval, hogy nem kell nekünk arra várni, hogy a Skynet tudatra ébredjen egy rossz döntés. És...
Ági kérdésére még hagyj reflektáljak, hogy hogy hallja meg a tudomány kommunikáció hiányába. Ugye Zsolt is említette, hogy ugye a tudósok, kutatók egyszerűen azért, mert önszargalomból csinálják a tudomány kommunikációt, és hogy nagyobb haszna van idézőjelben egy kutatónak ezekben a szaklapokban való citációs indexeket növelni, mint azt, hogy a szabad idejében populáris szinten beszélni erről. Sokszor mondtuk már ebben a műsorban, hogy kultúrmissziót folytatunk, pont azért, hogy világossá váljon a hallgatóink számára, hogy ez a fajta bölcselet és bölcsészet tudomány, ez olyan elengedhetetlen szerves része ugye az emberi kultúrának, és a kultúra az egy tanult emberi magatartás, hogy anélkül, hogy ezt ezekkel az eszközökkel megtámogatnánk, tényleg oda jutunk, hogy nem az a kérdés, hogy le lehet-e programozni, ahogy mondod, egy mesterséges intelligenciát, mert hát le lehet programozni, de ez nagyon messze van, ahogy a Máté mondtad előbb, az emberi tudatosságtól. Tudatosság az mivel több? Mitől emberi? Ezekre a kérdésekre ma elképesztő szükség van. Ott vagyunk még egyszer ennek a határán, hogy a technológia az alkalmassá tette az embert arra, hogy lemásolja az intelligencia részét az embernek. De a tudatosságot hogy fogja, a humanizmust, hogy fogja beletáplálni ezekbe az eszközökbe? Mitől lesz az valóban az ember számára egy használható, vagy hasznos, vagy kiegészítő technológia? Ez ma egy létkérdés, hogy ezeket a morálfilozófiai kérdéseket, magatartástudományi kérdéseket, humán-etológiai kérdéseket nem lehet kikerülni azok számára, akik ennek a végső megvalósításán dolgoznak.
Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mitől hallják meg. Mert csak önmagában valaki azt mondja, hogy te figyelj, Elon Musk, hallgass meg, mert szerintem én tudom, hogy hogy kellene ezeket a robotokat programozni. Valószínűleg már odáig se jutunk el, hogy megszólítsuk az Elon Muskot. Viszont én amit nagyon fontosnak gondolok, és ezt azért részben Thomas Kuhntól tanultam, és ezt próbálom lefordítani a gyakorlat nyelvére, azt, hogy a tudomány az nem csak, sőt, talán nem is egy végső igazsággal foglalkozik, hanem inkább egy közösségnek a tevékenysége. Most, hogy ez igaz-e vagy nem, ez erről lehet, és én magam is azt gondolom, hogy nem egészen igaz, de azért azt hiszem, az nagyon fontos, hogyha közösségek vannak, vagyis valami fajta szervezeti struktúrák létrejöhetnek tudósok között, és az az igazság, hogy úgy látom, hogy az egyetem nem a tökéletes intézménye ennek, tehát az azon kívüli, a fölötti szervezetek létrehozása, az talán lehetőséget teremt arra, hogy meghallják a más típusú hangokat is ebben az egyébként óriási zajban, mert nyilván Elon Muskhoz oda megy 300 morálfilozofus, és 300 különböző dolgot fog neki mondani, de hogyha egy egységes szervezetként eljuthat valami fajta konszenzuson alapuló tanács, akkor az még akár lehet, hogy meg is hallgatják. És ami még rosszabb, hogy magukban ezek a szervezetek sem tudnak eléggé hangot adni, hogy meghallják, hanem egyszerűen szükség van arra, hogy politikusokat megnyerjenek maguknak. Mert egyszerűen a politika nélkül nincsen hangja a tudománynak.
Ebben a populizmusban, ami most itt körülöttünk kering, és tör ránk, nem is kering, már tulajdonképpen elhatalmasodott, milyen reményt láttok ti erre? Mintha teljesen a másik irányba mennénk.
Ugye ez nem egy végállapot, hanem ez egy pillanatnyi állapot.
De az irány, az nem túl biztató.
Hát most nem, de majd fog változni az irány. Ugye beszélgettünk ebben az egész műsorfolyamban idén arról, összességében igazából társadalmi narratívákról beszélgettünk rengeteg téma kapcsán. És a társadalmi narratívát azt közösen alakítjuk, arra tudunk hatással lenni. És az Elon Musk az lehet, hogy a morálfilozófus nem jut el, de a társadalmi narratív viszont eljut hozzá. Meg mondjuk a szabályozó szerv, az állami szerv is eljut hozzá, hogyha az mondja, vagy a részvényesei mondják, akkor azt már jobban meg fogja hallgatni. Tehát, hogy valójában számos módon tudunk hatni egymásra mi emberek, és ezt a kultúrmissziót, amit Bence mond, hogy mi itt viszünk, tulajdonképpen mi is próbálunk ez a narratíva képzés, ez egy picit hozzátenni, nem is feltétlenül azt megmondani, mit kell gondolni, csak azt egyáltalán képviselni, hogy meg tudjuk mondani közösen, hogy hogyan gondolkodjunk a világról. Az nem egy univerzális, öröktől adott és minden kultúrában és korban állandó dolog, hanem épp ellenkezőleg egy folyamatosan változó. És még két dolgot hadd mondjak nagyon röviden kapcsolódva az is, amit Zsolt az előbb mondta. Szóval én azt hiszem, ha rajtam múlna, hogy mi legyen a bölcsészettudománynak a jövője, akkor biztos, hogy azt szívesen mondanám, hogy egy ilyen integratív szemléletre óriási szükség lenne, mert hogy az egész tudománytörténet az elmúlt 200-300 évben az ugye úgy alakult, hogy egyre kisebb egységekre fókuszálnak egyre többen, és a nagy egész meg mintha nem látszana. Nagyon sokszor ez a benyomás, és ez tudományos körökben is évtizedek óta, igazából a 70-es, 80-as évek óta ez már kering a fejekbe, de valahogy annyira nem születnek talán még ezek az integratív megközelítések meg. És gondolok itt arra, hogy például amikor a ilyen jövőkutatási témák, hogy mi lesz, és akkor a egyik, hogy ökológiai összeomlás, és úgy szűnik meg a civilizáció. Másik a mesterséges intelligencia átformálja a világot, harmadik az űrgyarmatosítás, és akkor még van egy halom másik. Szóval, hogy azt is a bölcsészet tudomány dolga szerintem elmondani, hogy ezek nem párhuzamos univerzumokban vannak, hanem ezek mind a mi világunkban vannak. És mondjuk az a mesterséges intelligencia, meg az ügynök modell, az borzasztóan sok nyersanyagot és energiát emész föl. És mivel ennek egyre inkább fogytán vagyunk, ezért a mesterséges intelligencia kutatásnak lehet a határa az, hogy egyszerűen kifogyunk az energiából, meg a nyersanyagból, és nem lesz, ami hajtsa a mesterséges intelligenciát, egyébként működtető erőműveket. Ha például elfogy a betonhoz szükséges építési homok, akkor ugye nem csak lakóparkokat nem tudunk építeni, hanem például vízerőművet, atomerőművet sem, akkor nem nagyon lesz ára.
Még a Mátéra csak annyiban hagy fűzzek rá, hogy amit mondta, hogy ez most egy köztes állapot, ez nem a vég, ugye, hogy nem a végállapot, amikor ezekről a társadalmi változásokról beszélünk. majd aztán Zsoltra is reflektálnék, aki mondta ugye, hogy politikai erő nélkül nem halljuk meg, nem hallják meg a világ gyárosai, iparosai a bölcsészeknek a hangját. Ez így igaz, és az Áginak is igaza van, hogy nagyon nagy szükség lenne, hogy politikai támogatása legyen a bölcsészeknek, és a bölcsészet tudományok nyelvén beszélő progresszív gondolkodók tényleg nagyobb, szélesebb körben hallhathassák a hangjukat. Most lehet, hogy úgy tűnik, hogy én valamiféle ilyen vészszenáriót festettem föl ezekkel a robotokkal, azért nem a Skynetről van szó, meg ahogy te is mondtad, Zsolt, a Terminátorok elérkezéséről, de maga az a gondolat, mert hogy ez egy ilyen techno-optimista jövőképről már beszélgettük egy korábbi adásban évekkel ezelőtt, csak most ez még közelebb kerül. Tehát a robot ember az csak annyit jelent, hogy a dolgozó ember, ugye, aki a munkát elvégzi. Az mindig is egy vágyott dolog volt, hogy az embereknek idézőben ne kelljen dolgozniuk, illetve bizonyos munkákat, amelyek veszélyes munkák, vagy nagyon megterhelő munkák, az kiválthassák. Hát amióta van ipari forradalom, és gépeket gyártunk, mindig is ez volt a cél, hogy a gépek tehermentesítsék az emberi erőt, hatékonyabbá tegyék, stb. Tehát ezzel nincs baj, hogy ilyen eszközök, ezek új gépek, nem szabad többet gondolni róluk, ezek gépek, ezek robotok, csak annyiban emberek, hogy emberszerűek. Ez egy paradigmaváltás, hogy eddig a robotokat nem akarták emberszerűvé tenni, most viszont emberszerűvé teszik. De ez, ha most a jövőbe tekintek, azt is jelenti, hogy tényleg százezrével, milliószámra fognak felszabadulni munkakörök, és itt inkább már csak az a kérdés, hogy mi a munkának melyik formáját adjuk át ezeknek az emberszerű gépeknek, hogy mit akarjunk, hogy ők átvegyenek tőlünk, és mi az, amit mi akarunk megtartani. Ez egy izgalmas kérdés, mondtad Ági, vagy talán Zsolt, nem tudom melyikőtök, hogy hát de hát a színház például, amit emberek írnak, és emberek akarnak ott történeteket mesélni, és színészek játsszák el, és van mögöttes tartalma. Mi lesz akkor, ha ezt is a robotok csinálják majd, és ők írják a színdarabokat, és ők
hát hogyne, forgatókönyvírók már régóta rettegnek tőle, hogy 3 perc is nem lesz szükség a munkájukra, mert az AI az sokkal jobb sztorikat fog kitalálni, sokkal rövidebb idő alatt.
Van egy robot metal zenekar egyébként, én belefutottam a koncertjükbe, már pár szót, csak robotok játsszák a zeneszámokat, ugye nyilván le vannak programozva, de hát pont az az érdekes, hogy ugye túl tökéletesen játszanak el mindent, és egy idő után érdektelenné válik, mert egy koncertben egyébként pont az a jó, egy élő koncertben, hogy ott kvázi hiváznak, tévesztenek a zenészek, kicsit pontatlan, tehát, hogy nem egy stúdió felvétel.
Improvizálnak.
Improvizálnak, így van.
Még pozitívumot is mondjál, légy szíves.
Jó, hogy improvizálnak, így van. Tehát nem, de az amatőr, azt úgy értem, hogy kicsit amatőrebb, hogy benne van a szeretet, hogy ugye azért csinálja, mert élvezi és szórakoztat. Hát kérdés, hogy mert ezek a adott esetben robotszínházak, hogy fognak kinézni, és Zsoltra nézek, aki.
Na tehát elég rémisztően hangzik, mert ugye itt most a kortárs problémák, kérdések vizsgálatáról, megoldásáról és ebben való részvételéről beszélgettünk a bölcsészetnek, de azért, amikor az emberek nem tudnak megkülönböztetni egy mesterséges intelligencia generált a képet egy valódi fotótól, akkor azért most arra szeretnék gondolni, vagy hogy a bölcsészetnek szöveget. Ebben is dolga van. Tehát pontosan, hogy a tökéletesítés és az ember szabásúvá tétel mellett valahogy mégiscsak 2 adással ezelőtt erről beszéltünk, hogy vissza a természethez, vissza önmagunkhoz, egyre közelebb a belső világunkhoz, a természeti környezethez, a mesterséges, a gépi, a kütyű használat ellenében. Hol van itt a bölcsészettudománynak a szerepe? Mert én ebben is szeretnék szerepet látni, hogy éppen, hogy segítse ennek a használatát, az értelmezését, a működtetését, ne csak a kialakítását az ember életében.
Abszolút, hát azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, amit ebben a helyzetben tehet az ember, és különösen, ha valaki hatással lehet emberekre, az az, hogy tanítsuk meg használni, értsük, hogy mi történik ott, hogy egy nagy nyelvi modell az hogy működik. És hogyha már nagyjából tudjuk leegyszerűsítve a működési mechanizmusát, akkor már tudjuk használni is. És nem azt kérdezzük tőle, hogy ChatGPT mikor lesz a világ vége, mondj nekem egy dátumot, mert az mondani fog, sőt, még talán érveket is hoz a mellett. De hát nyilván nem azért, mert valami fajta világismerete lenne, hanem azért, mert statisztikailag kiszámolja, hogy ilyen kérdéseknél ezek a szavak szoktak benne lenni, és akkor elrendezi ezeket a szavakat úgy, ahogy megtanulta, hogy az emberek használják. Tehát ez még visszakanyarodik a fék kérdéseihez is, és a bölcsészettudományokhoz, hogy például szoktuk azt használni, azt a terminus, hogy ezek a nagynyelvi modellek, ChatGPT és társai, ezek halucinálnak. Közben a valóság az az, hogy ezek mindig halucinálnak, csak időnként beletalálnak abba, amit mi szeretnénk hallani. De az, hogy mi mit szeretnénk hallani, az a mi képzettségünktől függ. És amikor észreveszünk, hogy ez most hallucináció terminussal illethető ez a válasz, az azért van, mert mi eleve tudjuk. Tehát, hogy tudás nélkül semmit nem lehet használni. Egy kalapácsot sem. Na most ezek azért egy kicsit szofisztikáltabb eszközök.
Nagyon szépen köszönöm, uraim, az elmúlt két adást. Örülök, hogy ebben a körben is találkozhattunk, és hallathattuk a hangunkat. Almási Zsoltnak, Tarbence Lászlónak és Majer Máténak, hallgatóinak is köszönöm a figyelmet, Rózsa Hegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is. Viszont hallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.